Naprakész Farkas Istvánnal.
Napot kívánok, köszöntöm Önöket! Triumfáló nemzetállami szólamokkal, felvonulásokkal és persze zászlólobogtatással ünnepelte az országalapítást a többségi lakosság. Pedig a nemzeti ünnepnek semmi köze nincs a zászlók tüntető lobogtatásához, a mások orra alá dörgöléséhez. Egy ilyen ünnepnek nem szabadna köze legyen a gyűlöleten és sovinizmuson alapuló üres nacionalizmushoz. Ez az, amely a hamis hazafiság napjává változtatta december 1-jét, és ez az, amely előhívja a magyar lakosság egy részéből azt az ellenérzést, amely rányomja bélyegét erre a napra. Az egész nyilván azzal kezdődött, hogy a rendszerváltó forradalom után felálló új hatalom nem vette figyelembe, hogy az ország napja egy olyan nap kell legyen, amelyen mindenki tud ünnepelni. De mit kezdjünk a mai nappal? Mit kezdjünk a nemzeti szimbólumok inflációjával? Hogyan kanalizáljuk úgy a nemzetállami szólamokat, a sok nacionalizmust és a kevéske patriotizmust, hogy az a megértés, az elfogadás, a békés egymás mellett élés irányába tereljen? Hogy tudjuk azt mondani, mosolyogva, szívből a román nemzetiségű kollégáinknak, szomszédainknak, hogy lámulc ány. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Rostás Péter István kollégám, a Kolozsvári Rádió szerkesztője a vendégem. Jó napot kívánok, szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz István, és üdvözlöm a hallgatókat is egyben.
Többször felmerül ilyenkor december 1-én a kérdés, hogy romániai magyarként van-e amit ünnepelni ezen a napon, és bár volt több értelmiségi megszólalás is az elmúlt időszakban, a nagy többség Székelyföldön még mindig a legyünk túl rajta valahogy típusú magatartást tanúsítja, és ez, hogy legyünk túl rajta valahogy, ez még a jobbik eset van, amikor teljesen ellenszenvesen viszonyulunk ehhez a naphoz. Ami nem visz közelebb nyilván a kérdésnek a megválaszolásához. Hogyan kellene viszonyulnunk december 1-jéhez? A legyintés az nyilván rossz tanácsadó.
Hát én most nem kérdőjelezem meg, hogy ez az elseje, ez a legfontosabb a modernkori Románia történetében dátumként. Ugye volt erről vita, hogy azért a királyság, mint intézmény, az elég kemény szerepet és fontos tényezőként vett részt a 18-as, hát 10-es, 18-as periódusban, de tulajdonképpen az egész dinasztiának a színrelépése meghatározta valójában a Románia létrejöttének folyamatát, úgyhogy itt felvetődött ugye több ízben is, hogy ez-e a legszerencsésebb, de hát most maradjunk ennél, mert ez a hivatalos és ez a pillanatnyilag bevett, úgymond nemzeti ünnep. Úgy, ahogy mondod, van reakció többféle is, azt teljesen szerencsétlennek és kontraproduktívnak tartom, amit ugye lehet, hogy a hallgatóknak csak egy része emlékszik rá, volt ilyen akció, és a Székelyföldet említetted éppen a zónában, hogy gyászszallagot tenni a hajtókára és kivonultatni fiatalokat. Ez szerencsére egyszer volt téma, és az sem úgy realizálódott, hogy ennek bármiféle reakció keltő hatása legyen. Úgy ünnepelsz, hogy tulajdonképpen egy ország ünnepe. Na most amennyiben te az ország állampolgára vagy, nem tekinthetsz el, azon kívül, hogy szabad nap, meg egyéb ilyen velejárója van, nem tekinthetsz el attól, hogy ez az ünnep, hogy te nem ünnepled, mint kisebbségi. Az viszont a te saját, gondolom azt, hogy személyes jogod és döntésed, senki se oktrojálhatja rá másra azt, hogy ünnepeljen vele, mihelyt ennek a történetnek ugye a történelmi és kollektív emlékezetben fellelhető rezdülései nem föltétlenül felhőtlenek, hogy egy kicsit így politikailag korrekt módon fogalmazzak. Tehát én azt hiszem, hogy a tiszteletről kéne szóljon ez a történet. Alapvetően a mi ünnepeinket ti sem hurrogjátok le, és mi nem szólunk bele a ti ünneplésetekbe. Ettől függetlenül, ugye, hogyha most az egyszerű embert nézők, vagy a tisztségviselőt, akkor az megint más, mert ugye, ha valaki történetesen éppen prefektus, és egészen véletlenül éppen magyar, akkor nem teheti meg azt, hogy eteget jelent, vagy manifest módon távol marad. Úgyhogy ezt kicsit árnyaltabban is nézném, de tulajdonképpen inkább azt látom, hogy az egymás tisztelete abban is kimerülhet, hogy elismerjük, hogy kinek mi a fontos, kinek mi az ünnep, és azáltal, hogy mi nem újongunk, az nem azt jelenti, hogy nem tisztelnénk a mások ünnepét.
Igen, nyilván újongani nem kell, vagy megértjük azokat, akik joggal nem újonganak, viszont azokat én legalábbis nem tudom megérteni, akiket ilyenkor zavar a katonai parádé, akiket ilyenkor zavarnak a megszaporodó nemzeti színű lobogók. Ez van, ahogy te fogalmaztál, ezen a napon el kell fogadni, hogy az ország többségi lakossága ünnepel, és nekünk, ha nem is újongunk, de néznünk kell ezt az ünneplést. A média felelőssége mekkora ebben a történetben, mert ilyenkor a hírtelevíziókban is, a közösségi médiában is felerősödik a nacionalista hangulat, és sokszor azt látom, hogy ez veri ki igazából a biztosítékot.
Hát maradjunk még egy kicsit az ünneplésnél. Az ünnepnek a mondjuk úgy látható felületeit érdemes akár nagyon röviden azért górcső alá venni. Van egyfajta harsány fesztivizmus, amikor például december 1-jéről beszélünk. Ez tényleg zavarhat, szerintem nem csak kisebbségit. Abban a pillanatban, amikor tényleg megtelik a település zászlókkal, az teljesen rendben van, amennyiben ugye ez az ünnepi hangulatot fokozza. Én azzal nem tudok mit kezdeni, amikor ezek a zászlók ott maradnak tovább vízkereszt utánig. Tehát valahogy nem érzem azt, ha nagyon fentről és drón perspektívából nézem, hogy akkor most a város, a település, a közösség készülődik az ünnepre. Tehát ott kiteszik a zászlókat, aztán ott felejtik tulajdonképpen, vagy ott maradnak. Én nem érzem azt a fókuszt, hogy na most itt van az elseje, erre kell koncentrálni. De hát hogyha persze katonai parádén meg egyebeket említünk, és a trikolornak a mindenféle formában való, akár gicses kontextusban való megjelenítését, hát itt igazándiból ünneplés kultúrájával kéne foglalkozni, ezt gondolom, hogy kultúrantropológusok jobban meg tudnák világítani. Tehát, hogy mitől méltóságteljes, mitől felemelő, mitől arányos a nap fontosságához mérten az a ünnepség, a maga külcsínyével, akár bejáratot, vagy éppen már agyonunt forgatókönyvével.
Tehát azt mondod, hogy van ez a társadalom több mint 100 évvel a modern Románia megalakulása után, és nem képes feldolgozni ezt az eseményt, nem tud mit kezdeni vele ünneplés szinten?
Hát valamilyen szinten ez, hogy nem tud kellőképpen ünnepelni. Most én ezt nem írom körül, hogy milyen, mert nem én fogom ezt meghatározni, csak érzem, hogy nem igazán teljes ez az ünneplés. Ez arra is utalhat, igen, amit te is vázoltál, hogy nem telt el az a, nem tudom, történelmileg megfelelő időszak, amíg ezt a kiteljesedést, ezt a területi megnagyobbodást, ugye tulajdonképpen elsej az egy még nagyobb területről szól, mint a mostani, tehát hogy ezt a változást, paradigmaváltást én szerintem még mindig nem sikerült kellőképpen integrálni a román nemzeti tudatban. nincs róla egy koherens, mondjam azt, hogy szabványosított diskurzus. Történelmi könyvekben is ugye nem igazán találunk egy olyan standard keretet, amiről egyértelműen kiderül, hogy akkor mettől meddig, hogyan és miként értelmezhető ünnepnek, sikernek, a nemzetté válási pillanatnak ez a momentum.
Média felelőssége, ezt kérdeztem itt korábban tőled, hogy mennyire korbácsolja fel az indulatokat a média.
És... Hát van, persze, jócskán, mert én látom a kínlódást a különböző hírtelevíziókban, hogy akkor legyünk minél eredetibbek, minél lendületesebbek, minél érzelemdúsabbak, és igazándiból sajnálom is azokat a kollégákat, akik ott a stúdiókban műsorvezetőként egymást szinte gerjesztve próbálnak egyfajta atmoszférát gerjeszteni, ami hát nem tudom. Én bennem nézőben most nem kisebbségiként, csak egyszerűen médiafogyasztóként, termékfogyasztóként azt hozza le, hogy itt van egy kotta, amit valahogy kitaláltak, hogy legyen ugye konkurencia is van, legyen nemzetibb, mint a másik csatorna, és akkor körülbelül erről szól az egész.
Rostás Péter István, a Kolozsvári Rádió szerkesztője a mai napra kész vendége. December 1-e kapcsán beszélgetünk román-magyar viszonyról, nacionalizmusról. A Transtelex így vezet fel egy cikksorozatot a témában, idézem. A rendszerváltás utáni években a román-magyar viszony sokféle változáson ment keresztül, időnként intenzívebbé vált a párbeszéd és a közös gondolkodás. Erről máskor az etnikai diskurzus mindkét oldalról háttérbe szorította ezt, eddig az idézet. Most hol tartunk?
Hát megint egy hullámzás, nem tudom, kellős közepén vagy... Közben, mindig közben vagyunk, mindig valamerre mutatnak ezek a vektorok. Nem tudom megmondani István, hogy hol tartunk. Igazándiból elég zavaros, így kinézek az ablakon, és Kolozsváron köd van. Körülbelül ezt érzékelem most is, hogy ebben a furcsa és összetett, és mondhatnám azt, hogy több mint ellentmondásos kontextusban, ami itt a szomszédságunkban az ukrán nacionalizmust, a nagy orosz eszmét és egyéb egymásnak feszüléseket aktualizálta, elég nehéz eligazodni és azt megfelelő módon értékelni, hogy éppen melyik szakaszában van ez az interetnikus viszonyrendszer. Én inkább attól tartok, vagy az az én, ha nem is félelmem, de mindenképpen visszatérő aggodalmam, hogy nincs egy hát mandátumokon átívelő, koherens, jól kigondolt, akár azt is mondhatnánk, hogy makacs menetelés valami felé. Tehát nincs az a romániai társadalomban, igényként nem alakult ki, nem fogalmazódott meg, hogy néhány alaptétel ne képezze vitatárgyát. Legfeljebb a hogyanoknak az apró részleteiben lehetne esetleg szakmailag vitázni. Ilyen lenne a természetvédelem, az egészségügy, az oktatás, az idős gondozás, az interetnikai kapcsolatok például. Tehát, hogy mindig vannak olyan aktuálpolitikai szempontok, amelyek felülírnak folyamatokat, megakasztanak jó irányba haladó történéseket, vagy akár jegelnek olyan irányokat és dinamikát, ami alapvetően talán jó irányba menne, vagy biztató lenne, csak hát most éppen nem aktuális, mert hogy ez hogy. Ugye, és akkor jön a verseny, jön a jövő esztendő, jön a választásokkal telített 2024, amikor bármennyire visszafogott az ember, azért túl sok jót nem várhat ebben a vonatkozásban.
Ebben a ködben egyértelműen a politikum kellene irányt mutasson, vagy az értelmiség kellene irányt mutasson, vagy az értelmiség és a politikum összefogva, bár ezt a kombót így most már nagyon nehéz elképzelni.
Hát nem tudom, hogy ezek a malmok mennyire vannak távol egymástól. Én úgy érzékelem, hogy különről a két kategória, már csak reménykedni tudom, hogy áthallik, hogy akkor éppen hol akadt el valamelyik fogaskerék, és legalább tudnak egymásról, hogy hát diskurzus, a témáról való gondolkodás szintjén éppen melyik fázisban van a két, mondhatnám azt, tábor.
Időnként nagyon is másként látjuk ugyanazt a világot, ezt te mondod a Transtelex portálon megjelent interjútban. Mi újságírók, már mint a román és magyar újságírók látjuk másként ugyanazt a világot, de általunk másként látja a társadalom is. Nyilván lehetne ezt másként, rajtunk múlik, beszéljünk a veszélyekről egy picit. Miért veszélyes az, ha nagyon másként láttatjuk ugyanazt a világot?
Nem, hát feszültség van benne. Nem biztos, hogy a veszélyt is jelent mindenáron. Van egyfajta feszültség abban a különbségben, ahogy értelmezzük, érzékeljük, leképezzük magunkban a valóságot. És akkor, hát ha már ünnepekről van szó, képzeld el azt a pillanatot, amikor augusztusban kimegy a kollega, a román újságíró a kollega székre. Itt van mellettünk egy tömb magyar település, ők a tatárjárásnak a évfordulójára gyűlnek össze, akkor tulajdonképpen megkérdőjeleződött, hogy folytatódik-e az a közösség történelmileg, vagy vége szakad. Tehát egyfajta penitencia és hálaérzet is, hogy sikerült újra bogozni a történelmet. Na most konkrét eset, amikor oda megy a román tévés újságíró, és megkérdezi a szépen cinterembe, templom köré gyűlt fehér népeket sorra, és egyik sem szólal meg. Nem azért, mert rossz indulatú, hanem azért, mert nincsenek meg a nyelvi készségei. Aztán ilyenkor persze a férfiak fele bólogatnak, vagy intenek az asszonyok, és ők majd mondanak egy-két, hát mondjam azt, hogy épkézláb mondatot románul. Na de ebből mi jön le egyrészt a szakmabelinek, a kollégának, és mi jön le a médiafogyasztónak, a többségi tévénézőnek. Azért mondom, hogy ilyen értelemben is érdekes és érdemes talán megnézni, hogy ugyanazt az eseményt, vagy történést, vagy akár folyamatot miként és milyen okok miatt látunk tényleg néha nagyon más szögből. Ami mondom, nem föltétlenül, vannak persze veszélyei, ahogy utaltál rá, hogy akkor nagyon elbeszélünk egymás mellett, de én inkább azt látom, hogy nagyon sok esetben egyfajta olyan feszültség és hiányérzet van, amit menedzselni lehet, vagy el lehet gondolkodni rajta, hogy akkor ez mitől van.
Mert mitől van? És melyik a rosszabb? Itt most azon gondolkodtam, hogy az, amikor nem szólalunk meg, mert nem tudunk megszólalni, vagy az, amikor meg tudunk szólalni, de teljesen elbeszélünk egymás mellett.
Hát mindenképpen a beszéd, még ha dadog is, ha mellé is csúszik, az úgy gondolom, hogy az csak attól jobb startból, mert az már egy próbálkozás, egy kommunikációs gyakorlat.
De van, amikor hát, szándékosan lehet, beszélünk el.
Hát az meg, igen, mondjuk az akkor a harmadik helyzet, ami tényleg szerencsétlen, de akkor az már propagandáról szól, manipulációról. Tehát a beszéd akkor az nem a dialógus és az egymás megértése, hanem a saját pozícióink vélt vagy valós jogos sérelmeink meg. Nem visz elébb ez a harmadik típusú, mondjuk úgy, megszólalás. Én szerintem itt a párbeszéd, ha egyáltalán ebben látunk valamiféle kitörési lehetőséget, akkor telhet meg értelemmel, és ez fokozatosan, és tényleg hatásszüneteket tartva érdemes ezt a dolgot, gondolom én, elképzelni. Tehát nem úgy kitűzni, hogy már pedig aztán mi most dialogizálunk, és ebből feltétlenül záros határidőn belül kell egy konkrét eredménynek lenni. Szóval miközben beszélünk, figyelnünk kell a másikra is, hogy milyen reakciói vannak, mimika, gesztus, hallgatás szintjén. És ugyanúgy érdemes lenne elvárni a mi részünkről is, hogy amikor viszont ő beszél hozzánk, akkor mi is odafigyeljünk, és azt nézzük, hogy mit is akar mondani. Ne azon agyaljunk, hogy akkor ezt hogy fogjuk mi megcáfolni, vagy már készítsük a viszontválaszt, anélkül, hogy elhangzott volna teljes mértékben a mondat.
Manipulációt említettél itt az imént. Mennyire vagyunk megvezethetők? És amikor a megvezethetőségre gondolok, akkor egész a családig mennék, amikor gyerekeknél halljuk, vagy gyerekektől halljuk azt, hogy ő nem szereti a román órát, és nem szereti a román órát, mert hogy otthon a román órához való viszonyulás, és ezzel együtt a román társadalomhoz való viszonyulás olyan, amilyen?
Hát azért ez megint több rétegű azért ez a válasz. A román órát lehet azért nem szeretni, mert a tanítónéni annak idején, vagy akár menjünk még arrébb az óvónéni, ha történetesen egy olyan közegben nőtt fel a gyermek, hogy nem egy vegyes tanoda, ahol kint hallja az élő nyelvet. Szóval, hogyha ott elsiklott valami, és nem működött, és már az iskola kezdéskor egy ilyen handikettel indul a kisebbségi gyermek, akkor nyilván, hogy van szorongás benne, van elégedetlenség, van hiányérzet, és ebből adódóan aztán nem lesz a román óra soha a szíve csücske. Na de ha erre tényleg rápakolódik az, amit mondasz, hogy van a családi háttérben egyfajta óckodás, miközben ugyanazok a szülők ugye többnyire azért intéznek dolgokat hivatalosságokkal, munkahelyükön kint a városban, tehát lényegében része az életüknek kisebb vagy nagyobb mértékben a nyelv és a nyelvhasználat. Hát ezt nehéz így áthidalni, ez egy enyhén skizoid helyzet, hogy azt mondod, hogy fiam, tanulj inkább angolul, mert azzal többre mész. Biztosan igen, de az is furcsa, hogy és szerintem átgondolandó, és látom, hogy a szakma is már lassan ezen agyal, hogy kicsit félrecsúszott ez a román oktatás, így a jó néhány éves kísérletezés mentén. Hát, ha újra lehet gombolni ezt a mellényt, és nem fog csálira állni. Ez is egy folyamat, tehát ez is egy tanulási folyamat. Tanuljuk egymást, tanuljuk az egymás nyelvének a tanulását, és ezek mind részei lehetnek egy valós párbeszéd feltételeinek.
A történelem oktatás mennyire csúszott félre, ha már a félrecsúszásoknál tartunk?
Hát
a történelem szemléletünk.
De az oktatás, hát végülis az oktatás az jól leképezi, tükrözi a szemléletet is, vagy legalábbis egy formalizált módja ennek. Hát ott szerintem most így, hogy elkezdődött ez a holokauszt oktatás, ugye látjuk, hogy ez is mennyire több lépcsősen és mennyire faramuci módon próbálták beintegrálni. Szándék van, ugye? Szándék van, eszköz nincs, és olyan alapos szakmai elképzelés. Tehát itt lényegében itt kísérletezni is kéne ezzel, hogy miként csepegtetünk bele például több színiséget abba a történelembe. Tehát attól, hogy Dákoromán kontinuitás megférjen ugyanabban a tankönyvben, azzal, hogy azért itt 800-700 éve vannak száz közösségek, több mint 1000 éve vannak magyar lakta vidékek és kultúrájú területek. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a kettő, most itt nagyon meredeken fogalmaztam ezzel a példázattal, teljesen kiütni egymást. Csak én nem látom, sajnos nem látom azt, hogy a jelenlegi történelem oktatásban, mármint a Románia történelmire vonatkozó oktatásban lenne ilyen szerű törekvés, hogy akkor felmutatni ezt a típusú sokszínűséget, sokféleséget, ami lényegében egyre szürkébb, egyre inkább elsikkad, egyre skanzenesebb lesz a romániai kisebbségi lét és annak kifele való megjelenítése, úgyhogy tehát, hogy utolsó előtti pillanatban kéne már végre egy becsületes, ilyen értelemben is nyitott történelemkönyvet megszerkeszteni.
A történészek mondják, hogy bár az elmúlt évszázadban hát hol jobban, hol kevésbé a román hatalmat alapvetően a kisebbség ellenesség jellemezte, mégsem állítható az, hogy a román hatalomnak a nemzetiségek erőszakos beolvasztásában, felszámolásában, tudatos asszimilációban látták volna a kisebbségi kérdésnek a megoldását, hiszen e tekintetben azért a romániainál durvább példákat is láttunk a környezetünkben, mintha egyszerűen az országnak nem lett volna elképzelése, stratégiája arra, hogy mit kezdjen a saját kisebbségeivel. Ugyanúgy, mint ahogy korábban ugye arról beszéltünk, hogy nem tudja, hogy mit kezdjen az ünneppel, ami tulajdonképpen a Nagy Románia megalakulásáról szól, ugyanúgy nem tudja, hogy mit kezdjen a kisebbségeivel. Ilyen szempontból van pozitív elmozdulás, legalább elméleti szinten?
Hát vannak biztató jelek, és vannak továbbra is, nem tudom, be nem fejezett mondatok, maradjunk ennyiben. Mert hogy az, amit mondasz, hogy nem volt itt explicit törekvés a kisebbségeknek a felszámolására, beolvasztására, azért nézzük meg, hogy miket írtak a két világháború között, például Bukarestbe visszajelentésként azok a tanügyben dolgozó illetékesek, akik panaszkodtak, ugye, hogy a székelyföldi program az nem működik, becsődölt. Ami arról szólt, ugye, hogy román oktatást, tanárokat kihelyezni a frissen megszerzett, ugye, aránylag frissen adminisztrációba került területen. Tehát az, hogy szándék nem volt, volt, csak amit mondasz, hogy ugye nem volt eléggé átgondolt, nem volt eléggé hatékony az ő szempontjukból. Igen, kampányok voltak, lendületek voltak, löketek voltak, kicsit rapszódikus az egész így, ahogy visszanézzük. Az, hogy máshol például a, mondjuk a albániai görögök esetében, vagy a bolgáriai törökök esetében keményebb volt az elnyomás, az ne nyugtasson meg minket. Tehát attól függetlenül mi még itt olvadozunk és integrálódunk akarva, akaratlanul. Nézzük csak meg a vegyes házasságok dinamikáját és a nyelvvesztésnek a jelenségeit, a kétnyelvűséget, azt a típusú kétnyelvűséget, ami aztán kevert nyelvűségé változik. Tehát, hogy hát nem tudom. Most mihez viszonyítod? A finnekhez, akik a saját svédjeiket hogyan és miként próbálják megtartani, vagy a, mondom, a bulgáriai török kisebbséghez?
Az erdélyi magyarság az szenvedéstörténetként élte meg az elmúlt évszázadot. Ehhez vita nem fér, erről szól egyébként a mindenféle viszonyulásunk az országhoz, az ország történelméhez, az ország ünnepeihez. De beszélni kell arról is, hogy milyen a helyzete ma a magyar közösségnek, milyen ma a román-magyar viszony, milyen a viszonyulása ma a román államnak a magyar kisebbséghez. Ugye itt erről kezdtünk el elbeszélgetni, hogy van-e változás, vagy látjuk-e a szándékot arra, hogy a román állam az változtatni kíván a magyar közösséggel szembeni politikáján?
Hát mindenképpen változás az van, tehát azért az uniós csatlakozás, meg a NATO tagság az bizonyos fokig diktált egyfajta regiszterváltást. Most kérdés az, hogy ezt kifele abszolválja a román állam, úgyhogy elfogad bizonyos keretegyezményeket és nemzetközileg is bevett jogi keretet, akár úgy is, hogy ratifikálja. Na de mi történik aztán az alkalmazással, meg az alkalmazásnak az ellenőrzésével, meg az ellenőrzésnek a visszacsatolásával. Szóval azért érdemes megnézni ezeket az évi jelentéseket, ugye kifele, hogy a jogvédő szervezeteink milyen típusú jelenségeket és történeteket regisztrálnak évente. Tehát olyan kitartó problémák, amelyek ugye azt gondolná az ember, hogy egyszer jelezték, aztán csak megoldás születik, de nem, vannak itt makacs visszatérő tételek. A lényeg az, hogy van, persze, megvan minden, vagy sok minden adott, mint paragrafus, csak az élet időnként rácáfol, és sajnos ezt érzékeljük. De egyébként, amit utaltál, hogy ez szenvedés történet, hát ez inkább ilyen kettő. Szenvedés meg túlélés történet. Azért van ebben bármilyen fanyarul is érzékelni bárki, van ebben egyfajta sikertörténet jelleg is.
Zárjuk beszélgetésünket a gyulafehérvári határozat. Ugye nem lehet... Nem szeretünk úgy beszélni december 1-éről, hogy ne lobogtatnánk a gyulafehérvári határozatban foglaltakat, illetve az erdélyi magyarsággal kapcsolatos vállalási pontokat a gyulafehérvári határozatból. Egyrészt hogyan kellene kinézzen az a romániai társadalom, amelyé akkor válhattunk volna, ha maradéktalanul teljesítik a határozatban foglaltakat, illetve a másik kérdés, hogy a határozat be nem tartása az nem csak az erdélyi magyarokat, hanem az erdélyi románokat is ugyanolyan hátrányosan érintette, hiszen ebben a demokráciát, valamint a nemzetiségek számára beleértve az erdélyi románokat is teljes önállóságot ígértek. Tudatosul szerinted ez az erdélyi románságban? Tehát ugye két kérdés van egyrészt. Milyenné válhatott volna a román társadalom, ha, illetve tudatosul-e ez az erdélyi románokban?
Hát kezdjük a másodikkal, mert az talán könnyebb, nem is tudom. Közelebb áll most hozzám. Egyre kevésbé beszélhetünk erről, mert ez a társadalom hát egalizálódott. Tehát ilyen szempontból van sikerélmény. Szerintem, ha ezt a gyalutechnikát nézzük, akkor hamarabb veszett ki a román társadalomból az erdélyiség, mint hogy a kisebbségeket úgymond beolvasztották volna. Én ezt így látom, és hát hogy be kellett volna tartani, hát igen, vannak nem csak ebben a vonatkozásban egyességek, amiket nem tartottak be, és nem csak nálunk, de valahogy azért mai szemmel kéne nézzük azt a helyzetet, amikor tulajdonképpen egy nagyon sűrű külpolitikai pillanatban érvelni kellett, meggyőzni, helyzetet kellett kihasználni. Vajon, és teszem fel a kérdést, ha egy másik felállás lett volna, vajon egy magyar delegáció nem ígérte volna meg majdnem mindent annak érdekében, hogy fenntartson egy bizonyos státuszkót. Persze azt mondhatod, hogy ez teljesen retorikai és nem szakmailag nem fenntartható ez, csak ott bujkál az embernek a szájszögletében ez a kérdés. Tehát nyilván van egyfajta minket mindig átvertek érzés, meg ne bízzunk meg soha, mert íme akkor sem tartották be, de ezzel egyrészt nem megyünk semmire, másrészt meg azért szerintem az akkori történelmi és nemzetpolitikai, illetve nemzetközi helyzetet is közelebb kéne, jobban meg kéne nézzük az erővonalakat, hogy minek függvényében hangzottak el, vagy lett olyan az a szöveg.
Zárjuk ezzel a figyelmeztetéssel a beszélgetésünket. Rostás Péter István, a Kolozsvári Rádió szerkesztője. Köszönöm, hogy itt voltál a Napra Kézben, és válaszoltál a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget.